Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! Az elmúlt katekézisek során két kérdést tettem fel, amelyre kerestem a választ. Mit mond a világ? Van-e Isten? Mit mond az ember? Tudósokat, művészeket soroltam. Van-e Isten? Mai katekézisben ugyanezt a kérdést teszem fel, csak azzal a különbséggel, hogy most már nem a világ és az ember, hanem mit mondok én, mit mond az én lelkem, hogy van-e Isten. Illetve a 18. században egy francia festő, Greuze, aki képein igen ügyesen tudott szemléltetni mély erkölcsi igazságokat. Egy ilyen hatásos festményének a címe az elaludt filozófia. A képen gazdag, kosztümbe öltözött nő alszik, fáradtan dől hátra karosszékében, arcán teljes kimerültség, bágyat, egykedvűség. Olyan mitől merült ki ennyire? Könyvek, fóliások, földgömb, íróeszközök halmaza van körülötte, és mindeme megfeszített munka, kutatás, okoskodás után is be kellett csukni a fáradt szemét, és sötétben maradt, és nem lát. Az elaludt filozófia. Mi beszédes szimbóluma ez a kép? Az olyan tudományos kutató munkának, amelyik a nagyvilág berendezésének részletes, szorgalmas vizsgálata közt bizony elalszik, vakságban, sötétségben marad, nem tudja meglátni a világ futását irányító felsőbb hatalmat. Pedig az embernek legmélyebb vágya éppen ennek a felsőbb hatalomnak, mindenek végokának a megtalálása, valami titokzatos, vonzó vágy él bennünk Isten után. Az a mély vonzalom, amellyel leírta Pascallal e nevezetes szavakat, nem is kereshetnők Istent, ha tulajdonképpen már meg nem találtuk volna. Amivel bizonyára arra akart utalni a nagy gondolkodó, hogy az embert azért nevezhetjük az Isten kereső nemzedékének, mert minden emberi észben és szívben ott emelkedik természettől építve az Isten trónja. Az Isten keresésnek az elmúlt alkalmakkor két útját jártuk be. Mint mondottam a bevezetőben, előbb megkérdezzük a nagy világot. Mit mond Istenről? És a felelet a Szentírás szavainak igazolása volt, értéktelenek voltak azok az emberek, akikből hiányzott az ismerete, akik a műnek, a nagy alkotásnak a szemléletéből a művészt nem tudták felismerni. A teremtménynek nagyságából és szépségéből hasonlattal azok szerzőjét föl lehet fogni. Olvassuk csak el a Bölcsesség könyvének 13. fejezetének kezdetét. Aztán megkérdeztük az emberiséget, mit mond az ember története, közmeggyőződése, van-e Isten? És a felelet az egyik legnagyobb orosz író megállapításának igazolása volt Tolsztojnak, mint a fészekből kihullott csipogó madárka, úgy kiállt a lélek az Isten után. Az első emberek áldozatának ég felőtörő füstjét olvastuk a babilon és ninivei agyaktáblák ékirataiból az istenség dicséretét, felcsendültek a keleti népek himnuszai, megszólaltak az egyiptomi piramisok halottas kamráinak papiruszai, és minden népfaj és nemzedék imája hirdette az emberiség egyhangú hitét. Van felettünk valaki? Igen. Van Isten. A nagyvilág csodálatos gépezete azt kiáltotta felénk, van Isten. az emberi nem meg közmeggyőzőse visszhangzott rá. Van Isten! De kedves Mária rádió hallgató testvérek, mit mond az emberi lélek, és mit mond az élet? Erről még nem beszéltünk az elmúlt időben. Mit mond a lelkem? Van-e Isten? Mai alkalommal fölvetett kérdés ez lesz. Mit mond a lelkem? Van-e Isten? Az erkölcsi világrend Isten mellett beszél. Mindnyájan tudjuk, hogy a világ eseményeivel szemben az ember állást szokott foglalni. Az emberek, mint mondják, hozzászólnak az eseményekhez, ítéletet mondanak fölöttük, valaki fürdik a folyóban, görcsöt kaps a partról, ruhástól utánugrik egy bátor ember, és kimenti. Ez szép tett volt, hangzik az ítéletünk. Egy tiszamenti faluban az asszonyok éveken át arzinnal gyilkolták le megunt férjeiket. Szörnyű gonoszság, hagyja el ajkunkat a méltatlankodásra. Tehát egész természetesnek tartjuk, hogy különbségek vannak az emberi cselekedetek között. Van, amit jónak ítélünk, van, amit rossznak. Az adott szót megtartani jó, megszegni rossz. Baráthoz hűnek maradni az jó. Őt elárulni rossz. Igaz mondani jó. Hazudni rossz. Már honnan erednek ezek az erkölcsi törvények? Talán az embertől? Nem lehet. Ezek függetlenek tőlem. Hát próbáljuk rajtuk változtatni, próbáljam akárkivel elfogadtatni, hogy hálásnak lenni rossz, hálátlannak lenni pedig jó. Ez az erkölcsi felfogás nem csak tőlem függ, vagy nem függ. Sem, mert a hálátlanság akkor is gonosz dolog, ha a világ azt mondaná róla. Tehát hol az a mérték, az a változhatatlan alapegység, amelynek alapján az emberek tetteiből az egyiket jónak, a másikat rossznak mondjuk. Hol az az objektív erkölcsi norma, amely akaratunktól és egyéni nézeteinktől független, amelyhez mérjük az emberek tetteit, amint a világon minden métert, ahogy az egy eredeti változatlan mértékdarabhoz kell mérni, amit Párizsban ő féltékeny gonddal őriznek. Itt szólal meg az etikai világrend az Isten mellett, és föltétlen erővel bizonyítja, hogy van törvényhozója ennek az etikai rendnek. Van Isten. A jó és a rossz között oly objektív, örök, változhatatlan különbség van, amely nem függ embertől, világtól, időtől. Kell tehát lenni egy örök, változhatatlan, a világ fölött álló valakinek, akiből kiindulnak, és akin nyugszanak az erkölcsiség alaptörvényei. Egy misszionárius beszélgetett Indiában egy írni, olvasni nem tudó pogány emberrel. A páter megkérdezte tőle, ha valaki ellopja a pénzedet, bűn az? No persze, mondja a párja. És ha valaki megöli a másikat, hát az is. Hát akkor ti is tudjátok az Isten parancsot, mondja a páter. Ki tanított azokra titeket? Isten. De hát Isten még nem beszélt veletek. Erre a pogány keblére mutat és feleli. Itt. Benn a lelkem mélyén. Igen, ott benn. De kiültette oda, és kiültette minden lélek mélyére az erkölcsi világrend ismeretét és tiszteletét. De itt van még egy újabb sajátságos jelenség is. Az elesett lélek vágya a kiengesztelődés után. Mikor föltámad bennem a kínzó vágy a kibékülés után. Elesni szoktuk mondani emberi sors, de hát így kell-e elesve végig maradnom? Nincs menekvés? Menthetetlen zsákmánya vagyok-e a maró önvádnak? Az ember keres valamit, aki rajta segíteni tudna, lelki szükségében még jobban érzi ennek hiányát, mint a testiben. érezte a pogány, amikor fetise előtt földre vetette magát, s engesztelő áldozattal hódolt isteneinek, érezte a bűnbesett zsoltáros, mikor felsírt, a mélységeből kiáltok fel, te hozzád, én Uram. Hogy az emberi utak Isten felé futnak, hogy az emberi lélek Isten szomjazza, hogy az ember vallásos teremény, ez történeti tény. Titokzatos, mély tenger az emberiség lelke, és ha figyelő füllel állunk, a valaha élt és ma élő embermilliárdok előtt, mint sejtelmes mélységek zúgása, csap felénk a vágy, a nyugtalanság, az epekedés, a végtelen után, Isten után. Az engesztelés kereső ember lelke vágyik Isten után. És ez a természet oltotta belénk, az pedig nem csal. Elgondolkodhatjuk-e, hogy a természet szomjúságot adott belénk, de italt nem teremtett hozzá? Hogy éjséget ébreszt bennünk, de ételt nem adott hozzá? Hogy él bennünk a vágy Isten után, de ez a vágy üres és széltalan ostoba, mert Isten nincs hozzá? Igaz. A tételt fordítva is elmondhatjuk, Isten is beszél az erkölcs mellett. Az erkölcsi törvény létezése föltétlen erővel bizonyítja, hogy van Isten. De fordítva is áll a dolog, Isten nem biztosítja az erkölcsi törvény erejét, csak ő és senki más. Én vagyok a mindenható Isten, szól az Úr Ábrahámhoz. Járj előttem és légy tökéletes. Ha nem Isten tekintélye őrködik az erkölcsi törvények fölött, hát hol az a másik tekintély, amely az embert azok megtartására kötelezni tudná, az állam, a társadalom, a jövő nemzedék java, a higiénia, a szociális gondolkodás és más hasonló érvek, amelyekkel megkísérelték az Istent nem ismerő morális törvényeit alátámasztani. Mindez elégtelennek bizonyult, látjuk a történelemből. Ha nincs Isten, akihez mérjem cselekedeteim jóságát, akkor nincs is jó cselekedet. A bölcs Szeneka kimondotta már az erkölcsi leveleiben, zsinór mérték nélkül nem teheted egyenessé a görbét. Ha nincs Isten, akkor az erkölcsi törvényeknek sincs kötelező erejük, nincs szentesítésük. Szentesítés. Milyen érdekes szó. Ugye a törvény szentesíteni szokás, azaz szenté tenni. De hogy tegyünk valakit szenté, ha tagadjuk minden szentség ős forrását, a jóságos Istent? Ha Isten nincs, akkor minden törvény csak az embertől függ. Akkor igazuk volt a szofistáknak, hogy mindennek az ember a mértéke. Akkor mindenki számára az az erkölcsös, ami neki jól esik, és ami előhaladást, földérvényesülést biztosít neki. Ha nincs Isten, akkor az egész erkölcsi világrend a levegőben lóg. Hogy az erkölcsi világrendről elmondtunk, az témánknak csak a egyik felét tartalmazza. Eddig csak arról volt szó, hogy van egy fölöttünk független etikai világrend, amelynek létezését a nagy törvényhozó nélkül, Isten nélkül megmagyarázni képtelenek volnánk. Ennek az erkölcsi világrendnek titokzatos kötelező ereje is van. Az etikai világrend nem bír ugyan olyan kényszerítő erővel, mint aminővel a fizikai törvények bírnak. Az embernek megvan ugyanaz a szomorú képessége, hogy áthághatja az erkölcsi törvényeket, de a törvény áthágása nyomán beálló jelenségek megint ékeszólóan tesznek bizonyságot a törvények fölött örködő Isten mellett. A lelkiismeret szava tőlünk független hatalom. Minden tettünk után megszólal bennünk valami, és akarjuk, nem akarjuk, ítéletet mond rólunk. Most jót tettél, most gonosz voltál. Ha jót tettünk, bársonyos meleg simogatja a lelkünket, a jó lelkiismeret. Ha rosszat tettünk, nyugtalan mardosással felel a rossz lelkiismeret. Nem éreztük-e már mindnyájan, amikor magunkon, akár másokon nem tapasztaltuk-e, hogy az isteni törvény törvényen elkövetett minden sérelem előbb-utóbb, de mindig megbosszulja magát. És fordítva is, valahányszor követjük a bennünk szóló lelkiismeret intéseit, mindig boldogabbak, az életre bátrabbaknak érezzük magunkat. Aki ezt csak egyszer is megtapasztalta, akár magán, akár máson, az előtt világossá válik, hogy kell lennie egy törvényhozónak, aki örködik az erkölcsi világrend biztosításán. Arago, a világhírű csillagász egy ízben előadása a törvényeiről. A jövő héten mondotta, Párizsban is megfigyelhető lesz az eklipszis, amely bekövetkezik. A hold konjunkcióba kerül a nappal, és ennek a királyi csillagnak fényét elfogja a föld. Tehát ezen a napon, ebben az órában, ebben a percben, ebben a másodpercben három nagy égitest engedelmeskedni fog. Nem a mi jóslatunknak, hanem az Isten rendelkezésének. Csak az emberek szoktak Istennek ellenállni. Igen, az ember sajnos ellenállhat Isten törvényeinek, de nem szomorú következmények nélkül. Mert bensőnkben nem csak azt érezzük, hogy van tőlünk független, objektív erkölcsi világrend, hanem azt is, hogy ennek a kötelező szava parancs is részünkre. A nagy parancs, az igazi nagy kategórikus imperatívus ez. A jót tenned kell, és ha nem tetted, feltámad benned a lelkiismeret szava, az önvád. És az az erkölcsi érzék mindenkiben megvan, vagy ha kisebb-nagyobb fokban kiveszed belőle, ő felelős érte. Ezt az emberek egész természetesen tartják. Így van berendezve egész felfogásuk. A művészi készség nincs meg mindenkiben. Azért nem is várjuk el mindenkitől, hogy művész legyen, festő, tudós, szobrász vagy bármi. A tudományos készség sincs meg mindenkiben. Nem is várjuk mindenkitől, hogy tudós ember legyen, felfedező. De mindenkitől elvárjuk, hogy ne legyen gonosztevő. Mert az erkölcsi érzék mindenkiben megvan, ha csak ki nem ölte magából. Érzem a felelősséget tetteimért, és ha jót tettem, belül valami megdicsér, ha gonoszat tettem, belül valami éget, vádol, kínoz, nyugtalanít. És minden emberben megvan, gyermekben, felnőttben, tanultban, tanulatlanban. A kisgyermek még mit sem hallott a lelkiismeretről, és már dolgozik benne, mint bújik el szülei elől, ha rosszat tett. És ami a legérthetetlenebb, szavát végleg elfolytani nem lehet. Sokan megpróbálják, az igaz. Mikor erős szemrehányást tesz nekik, de így élsz, nem restelled magad, nem félsz az Istentől. Ilyenkor megpróbálják elfolytani, italba, mulatozásba, szórakozásba, hiába jönnek pillanatok, amelyekben elillan a mámor, elszáll az öröm, és a nagy csendben fölkiált a nyugtalan lelkiismeret. Ilyenkor látjuk beteljesedni a példabeszédek könyvének 28. fejezetéből, menekül az istentelen, még ha senki sem üldözi. És látjuk teljesedni Szent Pál szavait a római levél 2. fejezetében, írja, azt mutatják, hogy a törvény megtevése szívünkbe van írva, lelkiismeretünk tesz nekik erről bizonyságot, és a gondolataik, amelyek őket hol vádolják, hol felmentik. Az élet telve van ilyen titudatos esetekkel. Már a görögök klasszikus írja Plutarchosz följegyez ilyen esetet. Egy Bessus nevű ember megölte apját. Senki sem tudott róla. A büntet nem derült ki, hanem érdekes. A gyilkos fiú ettől a naptól kezdve nem tudta többé a fecskék csicsergését hallgatni, az rémlett a fülébe, mintha minden fecske azt beszélné, ez a gyilkos, ez a gyilkos. Ami fecskefészket a környéken talált, mindet szétvárt, szétdobálta. Nem használt semmit neki. Nem lett nyugodt, hogy ezek az átkozott fecskék mindig azt kiabálják, hogy ő ölte meg az apját. az illető erre gyanút fogott, nyomozni kezdett, és a régi bűn valóban napfényre került. És mi történt 1859-ben egy kis Morva faluban? Majdnem ugyanez. 1859-ben Morvaország egyik falujában, Leibnizban szörnyű tűzvés pusztított. Leinte még nem tudták, hogy elvakult bosszúból gyújtotta fel valaki a falut. Csak azt tűnt fel, hogy a tűz óta az egyik lakos félve kezdi kerülni az embereket, és mindig bezárt ajtók mögött él otthon. Ez volt a gyújtogató, aki előtt azóta folyton a bennéget emberek rémképei táncoltak, s mutogattak az udvaron egy fára, oda-oda akasz fel magad. A szerencsétlen ember kivágta a fát. Nem használt semmit. A falusiak látták, amint kezét égnek tárva, térden imádkozott ma nap-nap után, és nem használt semmit. Végül is jelentkezett a hatóságoknál. Én vagyok a gyújtogató. Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, szerencsétlen ember kiáltozni kezd, tombolni kezd. Egy katonáról szól a történet. Halljátok csak, mit kiabál. Mégiscsak. Van bűn, és van bűnbocsánat. Isten, hát élsz, és az örök élet nálad? Látom már, hogy az éltem vízbe dobtam, ez a nyomorult lét elsüllyed alattam, lábam alól a föld elcsúszik, elmerül, és az üdvösség a tetteinkbe kerül. Az üdvösség a tetteinkbe kerül. Azt akarom kiáltani életem utolsó percében is. Az üdvösség a miénk, van erkölcsi világrend, ebben próbálok élni, jót tenni, Isten szeretni, másokkal ugyancsak testvéri szeretetben élni, és akkor biztos, hogy az életem nem csúszik el, hanem a kikötő felé, Isten felé halad. Legyen számunkra mindig ez a legfontosabb. Mit mond a lelkem? Van Isten, van örök élet, van örök boldogság. Hová vágyik az ember lelke? Szent Ágoston megfogalmazza, Isten, nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!